Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, fennállva énekeljünk ünnepi istentiszteletünk kezdetén a 89. zsoltárunkat, a 89. zsoltárnak énekeljük az első versét, így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva folytatjuk Isten tiszteletünket. Presbiter testvérek segítenek, hogyha valaki nem talált még helyet. Szeretettel ajánlom, hogy bátran lehet, aki használ telefonos applikációt, az énekeket kikeresni rajta. Új énekeskönyvet használunk, de most éppen az a kritikus helyzet van, hogy annyian vagyunk, hogy nem biztos, hogy mindenkinek jut. Úgyhogy ha szabad, akkor osszák meg egymás között is, hogy többen lássák ezeket az énekeskönyveket, és szeretettel ajánlom a telefonos applikációkat is, amin lehet követni az énekeket. Folytassuk az Isten tiszteletünket énekléssel, Istent dicsőítsük, a 249. számú dicséretünket énekeljük, mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
20. úrnapja. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott engem igaz hitáltal Krisztusnak, és Krisztus minden jó téteményeinek részesévé tesz. Vigasztal, és velem marad örökké.
A mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a levél 10. részéből, a 14. verssel kezdődően a 21. versig, a 10. rész végéig. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hit annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, s a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak titeket. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban Isten megszólító, hívó szavára. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, csodálkozással tekintjük a te terveidet, és mindazt, amit véghez viszel ebben a világban. Megdöbbenve látjuk, hogy te munkálkodsz a világ kezdete óta, munkálkodsz értünk, és mindazokért, akiket elhívtál és kiválasztottál az üdvösségre. Urunk Istenünk, csodálkozva adunk neked hálát most is, hiszen tapasztaljuk szeretetedet, szentelkednek az erejét azon is, hogy ünnepet szentelhetünk ezen a mai napon. Hiszen képes vagy ma is megszólítani fiatalokat, időseket, mindenkit egyaránt a te igéddel. Sőt, munkálni tudod szent lelked által azt is, hogy mi, akik halljuk az igédet, ne legyünk terméketlen föld, ne olyanok legyünk, akik elfordulunk az igédtől, hanem olyanok, akik befogadjuk, sőt, te adsz nekünk erőt ahhoz, hogy napról napra téged kövessünk, te adod azt a kegyelmet, hogy minden nap velünk vagy, azért, hogy neked élhessünk a te dicsőségedre és a te kegyelmed szerint. Urunk, köszönjük neked a szeretetedet, és köszönjük, hogy körülveszel minket azzal a kegyelemmel, amelyet kijelentettél minden időknek előtte. De megvalljuk előtted a mi bűneinket is, megvalljuk hűtlenségeinket, megvalljuk azt, hogy milyen nehéz gyakran a mi életünkben úgy állni előtted, hogy közben mindaz ott van, ami mindennapjainkban és a tapasztalásainkban, hogy nem a te kedved szerint telt a napunk, nem úgy szóltunk, nem úgy cselekedtünk. Mégis hittel jöhetünk hozzád, hiszen te vagy az, aki megváltottál, te vagy az, aki eltörölted a mi vétkeinket, Így kérünk most is, hogy áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 824. dicséretet fogjuk énekelni, és közben szeretettel ajánlom a gyermekisten tiszteletet, a gyermekfoglalkozást. Kati néni itt várja a gyerekeket az ajtóban, akik tudnak menni, vagy akik szívesen lejönnek. Igen, ott az ajtónál, miközben elkezdjük az éneket, a templom szint alatti gyülekezeti teremben tartjuk a gyermekisten tiszteletet. Mi pedig akkor a 824. dicséret első versét énekeljük, szólj, szólj hozzám, Uram! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Pál apostolnak rómabeliekhez írott leveléből, a 10. rész 17. versét. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, hogyha csak ezt az egy mondatot olvastam volna fel, a 17. verset, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, akkor is értenénk ennek az igének az üzenetét. Azonban nem tekinthetjük úgy, mintha csak ennyi lenne írva a római levélben, maga a probléma kör, amiről beszél, maga a helyzet, amiről beszél, az egy egészen konkrét helyzet, a római gyülekezetnek a helyzete. A római gyülekezet úgy tűnhet, hogy hát az volt a legfontosabb gyülekezet, hiszen az egy fővárosi gyülekezet volt, fővárosi keresztény közösség. Azonban abban az időben, amikor megírta Pál ezt a levelet, a kereszténységnek a súlya még nem Rómában volt, hanem Kis-Ázsiában, illetve a Közel-Keleten, azokon a területeken, legalábbis amit mi tudunk róla, amelyeket Pál a missziói útja során bejárt. A mai Szíria, Libanon, Törökország és Görögország elsősorban azok a területek, ahol az új keresztény közösségek létrejöttek, nagyrészt alapvetően gyökerezve a zsinagógai zsidóságból, azokból, akik hittek Jézus Krisztusban, elfogadták, hogy ő a Messiás, ők külön váltak, illetve hát többnyire nem külön váltak, hanem kirakták őket a többiek, akik nem hittek, és a vezetők, és a hozzájuk csatlakozókból, az úgynevezett istenfélő pogányokból, és egyre inkább másokból is, akik nem zsidó származásúak voltak. És ott, ebben a helyzetben a Pál írja a római gyülekezetnek ezt a levelet, amelyet nem ő alapított, nem is járt még ott, sőt, hát ugye később tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy megérkezik Rómába, de aztán nem tudjuk, hogy mi lesz a folytatás, csak sejtjük. Így születik ez a levél. És a kérdése a római gyülekezetnek azért hasonló, mint a többi gyülekezetnek az egyik ilyen kérdése, és ez a kérdés pedig az, hogy zsidók és nem zsidók az egyházban. Hogy akkor kinek van elsőbsége, ki az, aki fontosabb, vagy mi van azokkal, akik mégsem hittek Jézus Krisztusban, és ugye itt is erről van szó részben, hogy nem hisznek Jézus Krisztusban némelyek, de hát miért nem, hogyan hinnének, és egyáltalán hogyan lehetséges a hit. A kereszténység alapvetően az első lépéseiben értelmezhetetlen az Ószövetség nélkül, az ószövetségi zsidóság nélkül, hiszen abban a környezetben, mint Izrael megígért messiása érkezik Isten fia Jézus ebbe a világba, oda az ő népének a körébe, Isten nekik ígérte, hogy eljön a szabadító, és várják is, és némelyek fel is ismerik. És a szabadító, aki eljött, hirdeti az evangéliumot, és hirdeti azt, hogy térjenek meg, mert az Isten országa elközelített. Vagyis, hogy eljött az az idő, amikor most már a szabadítónak kell hinni, és őt kell követni, őt kell elfogadni. Látjuk az evangéliumokban, hogy hatalmas viták vannak a akkori vezetők és Jézus között. A vitáknak meg is van nevezve, a szereplői meg vannak nevezve, farizeusok, írástudók. Ők azok, akik a másik oldalon állnak. Farizeusoknak nagyon rossz híre van nálunk, akkoriban azért nem így volt, hiszen a farizeusok voltak a vallási elit. Ők aztán igyekeztek minden törvényt betartani, még talán többet is, mint amennyi a törvényben volt. Igyekeztek mindenben megfelelni. De végső soron ez okozza a fő problémát is, hiszen ők úgy gondolják, hogy mindent megtettek, ők jó emberek, nekik nincsen szükségük arra, hogy Jézus megváltsa őket a bűneikből, hát a bűnösöknek, de aztán a bűnösökkel is baj lesz, mert amikor a bűnösöket pedig Jézus megtérésre hívja, és azok megtérnek, akkor meg azt mondják, hogy hoho, hát eddig hol voltatok? Tehát ez a probléma azért helyel közel ismerős, ami számunkra különösen az első, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nekem nem kell megtérni, hát miért kéne nekem a Jézus Krisztus áldozata? Ugye ez az áldozat, amiről most beszélek, én tudom, hogyha sorrendben tekintjük, Jézus, amikor a földi életében volt, akkor még nem erről beszélt a többieknek, a sajátjainak, igen, hogy szenvednie kell, és majd fel fog támadni, ezt elmondta előre, de azoknak, akik ott voltak, még nem erről beszélt, de kezdetektől fogva tudjuk, ugye János 3.16 egyértelműen elmondja, hogy Jézus tisztában van ezzel, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát elég egyértelműen már ott megmondja Jézus, hogy a hit, vagyis az örök élet a benne való hit. Máskor pedig azt mondja a János evangéliumában, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Tehát elég egyértelműen kiderül, hogy mit kellene tenni, vagy mi lenne a járható út, azonban mégis azzal a helyzettel szembesülünk, azt látjuk, hogy úgy gondolják némelyek, hogy nekik nincs szükségük Jézusra, nincs szükségük a megváltóra. Egyébként ma is nagyon sokan ezzel a gondolattal látják a világot, meg látják a hitet. Nem tudom, hallották-e már a testvérek, én már többször hallottam, hogy én addig nem megyek a templomba, amíg oda olyanok járnak, ilyenek meg ilyenek, olyanok, mint mi. Szóval ilyen bűnös emberek járnak, ahelyett, hogy tökéletesek lennének, na majd akkor megyek, mert azokhoz illenék én. Hát ezt nem teszik hozzá, de ugye körülbelül az van, hogy ők jobbak, mint mi. Amíg az ember azt gondolja, hogy jobb, mint a másik ember, elég jó ahhoz, hogy majd az Isten megjutalmazza őt, ugye ez egy nagyon nagy átverés, amikor magunkról így gondolkodunk, megjutalmazza őt azzal, mert jobb, mint a többiek az ő véleménye szerint, és hogy végül is csak ezért majd örök életet kap. Ugye van egy ilyen elképzelés a világban, hogy hát elég jó ember volt. Volt egy kis hibája, de ez elég jó ember volt. Ő biztosan mennyországban van. Ez azonban nem a Biblia véleménye. Ez nem az Isten kijelentésének a véleménye. Szóval nem baj, hogyha odafigyelünk, hogy mi az, amit mi elképzelünk magunknak, meg amit az emberek szeretnének hinni, és mi az, ami a kijelentésben van. Úgyis a kettő nem mindig ugyanaz. Ez nagyon fontos dolog. Mi Isten kijelentése alapján igyekszünk megérteni azt, hogy mi az ő akarata, nem pedig az alapján, amit mi elképzelünk az Istenről, hanem meg akarjuk őt ismerni. Szóval ez a probléma most is itt van, ott volt Jézus korában is, kicsit más felállásban, ugye Jézus kontra farizeusok, írástudók történetben. És a probléma a későbbiekben is megmarad, ugye Jézus Krisztus végül az ellenségei és a zsidóság akkori vezetői, vagy azoknak a többsége, mert ott sem teljesen 100%-os arány, de a többsége végül is úgy dönt, hogy meg kell ölni. És ezt az egész mozgalmat, ezt el kell csirájában folytani. Meg is próbálják, hát megtörténik, mert végül Jézust keresztre feszítik, azonban, ahogy tudjuk, és ahogy az apostolok hiszik, és meg is vallották ezt, Jézus harmadnap feltámad, megjelenik a tanítványoknak, majd pedig miután megjelent nekik, a mennybe megy, de ezzel nem ér véget a történet, semmilyen formában nem ér véget, pont erről beszéltem áldozó csütörtökön, ugye akkor emlékezünk a mennybe menetelre az elmúlt héten, hogy egyrészt nincs vége, meg másrészt sincs vége, tehát egyrészt nincs vége, mivel a Jézus mennybe menetelekor megígéri, majd 10 nap múlva, ugye ez jövő hét vasárnap emlékezünk erre, elküldi a Szent Lelket. És a Szent Lélek erőt ad a tanítványoknak arra, hogy beálljanak abba a munkába, amit Jézus elkezdett. És hirdessék a megváltót. Ugye Pál is ennek a része, hát kalandos úton jut odáig, de akkor is ennek a része, ennek a feladatnak a része. Tehát igazából ott látjuk, hogy ez az egyik folytatás. A másrészt pedig nincs vége, mert Jézus ugyan a mennybe megy, de másik oldalról meg tudjuk, hogy vissza fog jönni. Várjuk az ő visszajövetelét. Tehát még így sincs vége. A Biblia az a nagyon különleges könyv, amiben olyan történetek is benne vannak, olyanok benne vannak, amik megtörténtek, olyanok, amik most történnek, és olyanok, amik meg fognak történni az idők végezetéig. És ebben a helyzetben születik a római levél. A kérdés az, most itt éppen, hogy hát hogy van az, hogy egyesek, akiknek tudniuk kellene, akiknek ismerniük kellene azt, hogy Istennek mi a kijelentése, mégsem hisznek a zsidóság soraiból. Hogy ők nem hisznek, miközben olyan egyértelmű, és olyan magától értetődő az egész. Ugye azt hiszem, hogy ez az élmény a hívőké is, hát olyan egyértelmű ez, nem? Hát le van írva, olyan magától értetődő, hogy mi az Istennek az akarata. Olyan magától értetődő az evangélium. Hát hogy a többiek nem értik? Hát hogy nem értik azt, hogy van örök élet, és hogy Isten azt kegyelemből adja? Hogy ez a világ ezt nem érti meg? Hát hiába mondjuk nekik? Hiába. Sokszor hiába. Mert az egy kegyelem, hogy valaki ezt megérti, Isten munkája ezt a megértést. De hogyan van mégis a hit, mi módon működik ez, hogyan lehet hitre jutni? Úgy, hogy halljuk. A hit hallásból van. És hogyha végig gondoljuk a magunk életét, bizony nekünk is kellett hallani. A konfirmandusok hallották szüleiktől, a családban, hallották a hittanórákon. Hallották az előkészítőkön, az IFIN, hallották, és mi is fel tudnánk sorolni, hogy hol hallottuk az Isten igéjét, a templomban, ahogyan éltünk, az a része volt az életünknek, hol hallottuk az Isten igéjét. Hallottuk, és az nem feltétlen azt jelenti mindenki esetében, az enyémben se, hogy hallottuk, és akkor azt mondtam abban a pillanatban, hogy Uram, hát én elkötelezem az életemet melletted. Nem mindig így megy ez. Hallottuk, van egy türelmes Istenünk. És ez hatalmas kegyelem. Azért gondoljunk bele, hogy amiről megszoktunk feledkezni, hogy vannak pozíciók a világban. Vannak pozíciók, és nem mindenkinek ugyanaz a pozíciója. Hát ez így van az Istennel is. Isten a mindenható teremtő, aki ennek az egész világnak az ura, aki mindent megtehet, és mindent véghez visz, és mind az a jó, amit ő tesz, és az a jó, amit ahogyan ő teremtette ezt a világot, és az egész világ az övé, és ő alkotta meg a törvényeit is, és vagyunk mi. Vagyunk mi, akik ideig valók vagyunk, akik éppen élünk ebben a világban, botladozunk, sokszor Isten elleni lázadás van az életünkben, nem szeretjük igazán az Urat, és nem szeretjük igazán a másik embert sem, vannak ilyen helyzetek bizony, és mégis van egy türelmes Isten, ő, aki ott a magasságban, újra és újra megszólít, és azt mondja, Géza, te az enyém vagy, Uram, majd. Ugye, sokszor van egy ilyen, persze, jó ez, de azért nem biztos ez még annyira. Hányszor van ilyen, milyen türelmes az Isten? És akkor én azt mondom, hogy ja, persze, hát egy kicsit adok az életemből, Uram. Azt mondja, nekem az egész kell, az egész. Az egész, mert egyébként nincs értelme. Az Úr Jézus is az egész életét adta, érted? Nem csak egy kicsit belőle, nem csak egy kis tanítást, hanem az egész megváltást adta, érted? Az egész életedet megváltotta. És valóban ebben a helyzetben ott van ez a türelmes Isten, aki így hívogat bennünket. Micsoda türelme volt, nem? Csak vizsgáljuk meg a magunk életét. Mennyi türelme volt, hogy újra és újra megszólított, újra és újra elmondta az ő szeretetét. És én hányszor fordultam meg, és mentem a magam útján mégis. Hányszor tettem azt, amit nem az Isten szerint való. Hányszor buktam meg ezen az úton, és ő mégis kitartott mellettem. Én hűtlen voltam, és ő mégis hűséges maradt. Hogyan hinnének, kérdezi Pál, hogyan hinnének ők abban, akit nem hallottak? Ige hirdető nélkül? Hogyan hinnék? Isten igéje ma is hallásból van, hallani kell. Persze, ugye egy kicsit most maradjunk magánál a konkrét helyzetnél, hogy akkor, amikor Pál ezt írja, nagy valószínűséggel az evangéliumok még nincsenek leírva. Gondoljuk most, lehet, hogy le vannak, de most azt gondoljuk, mert azért nincsen, tehát ez most a mostani elképzelés szerint az evangéliumok szóban vannak, és az is lehet, hogy ez a szóban létező evangéliumi hagyomány, ugye így hívja a teológia, amit továbbadtak a szemtanúk, és amit a gyülekezeti közösségek őriztek meg, és azok adták tovább, ez nagy valószínűség szerint nem is biztos, hogy abban a sorrendben hangzik el, nem is hangozhatná el minden Isten tiszteleten, ahogy mi olvassuk. Tehát mindenképpen csak úgy lehetett valaki hívő, hogy hallotta az igét. Tehát hallani lehetett, olvasni még nem valószínű. Most hagyjuk azt, hogy ugye nyomtatás se volt, kézzel írtak, szóval voltak ilyen nehézségek, de hallani kellett az igét. Hogyan hallhatta akkor valaki? Először is hallhatta Páltól, mert ment Pál, bement a zsinagógába, ez egy jó hely volt, miért? Mert ott értették, hogy miről beszél. Azt mondta, hogy Mózes, meg azt mondta, hogy egyiptomi szabadulás, akkor tudták, hogy miről beszél. A pogányok nem igen értettek ebből semmit, mert hogy ez nem az ő történetük, nem az ő helyzetük volt. Értették, hogy miről beszél, és azt is elmondta, hogy ti tudjátok, hogy megígérte a szabadítót az atya, megígérte nekünk az Isten a szabadítót, és el is küldte. És ez Jézus lett. Egyébként ez a klasszikus prédikáció, ami ott elhangzik a pünköstkor Péter szájából is, a történelemből levezeti, mit tett Isten, hogy választotta ki a népét, és hogy egy adott pontban, amikor eljött az idők teljessége, akkor az Úr Jézus eljött erre a világra, testben jött közénk az Isten, és ő tanított, cselekedett, és azt mondja Péter, ti megöltétek a pünkösdi ünnepen az oklevőknek, és egyértelművé válik, hogy az ő követése azt jelenti, és a hit, hogy Jézust el kell fogadni. Ez az, ami az evangéliumnak a üzenete, lényege, ezzel indul el az evangéliumnak a hirdetése mindenki számára. Tehát egyrészt hallásból van, hallani kell. De ahhoz, hogy halljuk, kell valaki, aki mondja. Igaz? Kell valaki, aki mondja. Persze most itt hátradőlhetünk egy kicsit. Emlékszünk a Máté evangéliuma végén, most el is fog hangozni majd egyébként, a későbbiekben arra, hogy Jézus rábízza a tanítványokra azt, hogy hirdessék az evangéliumot, és megtérésre hívják az embereket, tanítványokká tegyenek, és megkereszteljenek. Tehát ez a feladat ott van, és meg szoktam kérdezni, nem tudom, hogy most a mostani konfirmandusoktól megkérdeztem-e, de korábban sokszor, hogy kinek a dolga ez? És akkor általában az válasz az, nem tudom, kitaláljuk-e, a papoké. Ez a válasz. Nem tudom, hogy itt most megkérdeztem-e. Szerintem, ha meg is kérdeztem, nagyon sok mindent tudnak a mostani konfirmandusaink. Valószínűleg azt mondták volna, hogy mindenkinek a dolga, mert ők értik ezt. Úgyhogy igen, tehát hogy egyszerű ezt valakire ráruházni, de ez, hogy hirdetni az evangéliumot, az mindenkinek a dolga, nem a másoké, mindannyiunké. Nem biztos, hogy ugyanaz a feladat. Nem biztos, hogy most az a feladat, hogy akkor azt mondom, hogy testvérek, akkor cseréljünk. Mindenki kap 2 percet, én lemegyek, és akkor mutatom, hogy ki az, aki jöjjön ki, tegyen bizonyságot. Meglepő lenne, gondolom, de nem így gondolom, nem nincs most erre szükség. De mindenkinek a feladata hirdetni. Mert hogy másképp hogyan fogja megtudni a világ, hogy eljött az Úr Jézus? Honnan tudná meg a világ? Ha nem azoktól, akik hisznek benne. Hanem azoktól, akik elkötelezték az életüket. Hanem azoktól, akik elfogadták a Krisztusnak az áldozatát a maguk életére nézve. Ha honnan fogják tudni? Honnan fogják tudni testvérek, a testvéreknek a rokonai, a munkahelyén, ebben a városban? Honnan fogják tudni? Hát keresnek valamit, ugye a sóvárokban várja a teremtett világ az Isten fiainak a megjelenését. De megjelennek az Isten fiai? De lehet hallani az evangéliumot? Vagy csak a keleti vallások blablablája hangzik, meg a mindenféle kitaláció, amiket az emberek ilyen spirituális izéket kitalálnak, ami pótlék, mert nem ismerik az Úr Istent, nem ismerik az Isten kegyelmét. Nyilván az emberek vágynak valamire, de ott van ami ebben a kínálatban, amit mi nyújtunk nekik, az örök élet, az üdvösség, a megváltás. Ki nyújtja nekik? Ti. Erre hívott el bennünket Isten. Persze mondhatjuk, hogy hát vannak jobbak is, lehet, hogy nem nekünk kellene ezt. Ugye Mózes is, pedig hát ő aztán, mint kiderült, nem akárki volt, meg nem akárki lett, ő is rögtön szabadkozott, nem tudok beszélni. Emlékszünk a égő csipkebokornál, rögtön felismerte a küldetésnek a nehézségét, és megpróbált azonnal kihátrálni belőle. Hát nem sikerült, mert ugye van egy rossz hírem, vagy jó hírem, az Isten, akiket kiválasztott, azokat nem enged el. Azokat mindenképpen előbb-utóbb meg fogja ragadni, meg fogja tartani, és az ellenállásnak a falait bennünk le fogja rombolni. És hiába mondjuk azt, hogy Uram, nem vagyok elég jó, én bűnös vagyok. Igen? Majd én adok neked erőt, majd én mondom meg, mit kell mondani. Istennel szemben nincsen esélyünk és nincsen lehetőségünk. Így volt Pál maga is. Ugye ismerjük Pálnak a történetét, ez a nagy történet, ami egyébként félreértett módon szokott idézve lenni, a damaszkuszi útról szoktak sokan beszélni, minden egyes változáskor elmondják, hogy sokan járnak a damaszkuszi úton. Ugye itt arra gondolnak, hogy valaki ment egy úton, az hasznos volt számára, és aztán utána új hasznos út keletkezett, akkor ezt elhagyta, és egy másik hasznos utat választ, vagy ami éppen aktuálisan hasznos. De Pál nem ezt tette. Pál nagyon is egy olyan ember volt, aki a tekintélyesek közé számított. Egy olyan ember volt, aki a társadalom elitjéhez számított. És mit tett? Átállt az üldözöttek oldalára, az üldözők oldalára. Na ez az igazi damaszkuszi út. Amikor az Úristent választjuk, mindennel szembe, vagy bármivel szembe. Egyébként ez nem szemben van, hanem Isten mellett. Ha Isten mellett döntünk, akkor történik meg mindez. Ha Isten mellett döntünk, akkor lehetünk ebben a helyzetben. Kell az igehirdetés. És kell az igehirdetés, ugye, ami református egyházunk, reformáció egyháza, ahol az istentisztelet középpontjában az Isten igéje áll. Sőt, hisszük, hogy Isten igéjének hirdetése az maga Isten igéje. Tehát az ige hirdetés is, amikor az ige hirdetődik, az is Isten igéje. Az is az Istennek az üzenete a Szentlélek által. Szóval ige hirdetőre van szükség, mondja Pál. De kik az ige hirdetők? Itt akadtunk el egy kicsit. Mindenki ige hirdető, vagy azzal, hogy megvallja a hitét szóban, vagy azzal, hogy megéli a hitét, azzal, hogy ragaszkodik az Úristenhez, azzal, hogy amikor értékrendet és sorrendet, meg időrendet állítunk fel az életünkbe, akkor az Isten nem csúszik mindig lejjebb, valami mindig elé kerül, ismerjük ezt a történetet mindannyian, hát most imádkozni kellene, hát van most fontosabb, hát most harangoznak, jaj, de hát pont nem jó ez a vasárnap, erre nem számít, nem láttuk jönni, hogy vasárnap lesz. Szóval valahogy ott van benne az emberben az, hogy bizony sokszor olyan dolgok történnek, amelyek hátráltatják, hogy megéljük a hitünket, és nekünk ez egy küzdelem, az Isten mellett küzdelem, de nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben. Azt mondja egy idézettel, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Hát ezen kicsit elgondolkodtam, hogy biztos, hogy mindig kedves a jövetele? Hát azoknak, akik megtérnek, akik hívők lesznek, azoknak kedves, azok értékelik. Micsoda értékek vannak, testvérek, hogyha felsorolnánk, hogy milyen ige hirdetéseket, meg milyen ige hirdetőket hallottak a testvérek, nem ne rám gondoljanak, hanem nagyobbakra, jelentősebbekre, ismertebbekre, és így tovább. Micsoda ige hirdetők voltak, akik az Istennek az igéjét számunkra adták, és mi pedig megismerhettük azt, hogy milyen kedves az ő szolgálatuk. Mennyi kedves szolgálat volt. Nekem nagy élményem volt egyébként, hogy a kedves szolgálatokkal, aki hát a gyülekezetnek a második lelkipásztorát ismerhettem, Zoli bácsit, hogy mennyien beszéltek arról a szolgálatról, amit ő végzett el itt 30 év alatt. Hogy mennyien beszéltek hálásan erről a szolgálatról. Igen, kedves az Isten igéje, és kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Hát milyen nagy kegyelem, hogy megismerhetjük az örök életnek az útját, és mi elfogadhatjuk az Úr Jézust a magunk életének a vezetőjének, és egészen az övéi lehetünk. Ugye, hogy is vagyunk az övéi, erről meg majd fogunk megint hallani, hiszen az első heidelbergi KT, aminek most a mostani úrnapi kérdés feleletét hallottuk, az első is el fog rövidesen hangozni, hogy abban meg azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk, vagyis hogy hozzá tartozunk. De nem mindenki engedelmeskedik. Nem mindenki engedelmeskedik, mondja Ézsaiás, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? És ott most mindegy, hogy kitől, az, aki az evangéliumot hirdette. Nem mindenki engedelmeskedik. Nem mindenki fogadja el. És itt, testvérek, gondolhatunk azokra, akiket úgy szeretnénk, hogy elfogadják. Ugye Pál korábban ír arról, hogy mennyire fáj neki, hogy a saját népének a tagjai, azok, akik kapták ezt az üzenetet, akik kapták Mózest, akik kapták a törvényeket, akik abban a reménységben éltek, hogy egyszer a szabadító az övék lesz, és az el is jött, hogy mégsem fogadják el. És hogy nekünk is azért van sokszor ilyen szomorúságunk, hogy családtagok, közeliek, rokonok nem fogadják el az Urat. És mi annyira szeretnénk, hogyha elfogadnák. De nem csak így van, hanem mi is hányszor voltunk olyanok, akik nem hittek annak, amit Isten mondott. És itt a hittek annak nem csak úgy értem, hogy elfogadtuk gondolatban, hanem hogy nem volt következménye az életünkben. Nem volt folytatása az életünkben annak, hogy hittünk. A hit hallásból van. Mondani kell. Mondani kell, és meg kell hallani. Mind a kettőre szükség van. Mondani kell, mert azoknak, akik Isten gyermekei, az a feladatuk, hogy ne hallgassanak, hanem szóljanak, hanem adják tovább, hogy azok, akik most is élnek körülöttünk, megismerjék az Urat. Mi is így ismertük meg. Hát ez az esemény közel 2000 évvel ezelőtti történet. Az a levél, meg kicsivel még több is, de mi is úgy ismertük meg, hogy voltak olyanok, akik nem hallgattak. Voltak olyanok, akik nem csak hittek, hanem cselekedtek is. Olyanok, akik megépítették a templomainkat, akik kiadták, lefordították a Szentírást, voltak olyanok, akik mindez mellé odaálltak az életükkel, a vagyonukkal, az idejükkel és a hitükkel. Azért ismerhetjük mi most mindazt, amit itt olvasunk, azért lehet a miénk, és azért szólíthat meg. A nép, Izrael népe nem mindenütt érti meg ezt az üzenetet, mondja Pál. De ez valami újdonság? Nem, nem újdonság. Az idézetek erről beszélnek, hogy ugyan mindenütt elhangzott az evangélium, mégis az történt, hogy a nép sokszor a profétai tanítást sem akarta meghallani. Annak is ellenállt. Most könnyen leírhatnánk a zsidóságot, hogy hát ez az ószövetségi zsidóság, hát lehetett volna egy kicsit hívőbb is, de vajon a mi magyar református népünk nem lehetett volna egy kicsit hívőbb? Nem menjünk olyan messzire. Vajon mi magunk is nem lehetettünk volna egy kicsit olyanok, akik jobban figyelünk az Istennek a szavára, és komolyabban vesszük? pedig az egész földkerekség széléig eljutott az ő beszédük. Isten igéje ma szinte mindenütt a világon hirdetve van. Hát van, ahol nem olyan kedvesen fogadják, vannak keresztény üldözések, van, ahol nem szabad hirdetni. Micsoda kegyelem, hogy mi itt hirdethetjük. Micsoda kegyelem, hogy ez itt megtörténhet. Hogy mi itt megvallhatjuk a mi hitünket, és egyetlen akadálya van csak a legtöbbször annak, hogy megvalljuk a hitünket, mi magunk. Én mezőtúron kezdtem a lelkészi szolgálatot, és mesélték nekem, hát ez régen volt, 1995. augusztusában, mesélték nekem, akkor még közelebb voltak ezek az események, hogy az 50-es években, hát van akinek mond valamit, van akinek nem mond, van akinek fog mondani, van akinek sosem mond, mindegy, maradjunk ennyibe, hogy az 50-es években a városi kulturális osztálynak a vezetője, valahogy így hívták akkoriban, ott állt a mezőturon a református nagy templom bejáratánál egy papírral, és ha tanárok mentek, vagy valami városi alkalmazottak a templomba vasárnap, azoknak felírta a nevét. És ez nem csak annyit jelentett, hogy felírta a nevét, hanem akkor a következő hétfőn már az igazgató előtt kellett állni a szőnyeg szélén, aki leszitta, és elmondta neki, hogy ha meg akarja tartani a munkahelyét, akkor ez többet ne forduljon elő. Testvérek, állt itt kint valaki? Fenyegetett benneteket, hogy bejöjjetek? Nem. Csak mi vagyunk az akadálya annak, hogyha nem fogadjuk meg az Istennek a szavát. Csak mi vagyunk azok, akiken múlik, hogy követjük-e az Urat. Micsoda kegyelem ez, hogy nem kell érte semmiféle hátra tételt elviselnünk ebben a világban. De, azt mondja Pál, megtalálták azok, akik nem kerestek, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Ugye itt egy izgalmas szójáték van, itt nem jön elő, de igazából ez a népem nem népem. Ez egy ószövetségi szójáték. Ugye a zsidó nyelvben a nép az egy külön szó, ha Izrael, és egy külön szó, hogyha nem Izrael. Tehát a nép az népem, mondja a saját elhívottainak, Ábrahám utódainak az Isten, és egy másik szóval fejezi ki, hogyha nem Izrael népéről van szó. És akkor, amikor szidja Izraelt, akkor azt mondja, hogy nem népem. Tehát, hogy ez a, ami ugyan szó szerint mégse lesz igaz, mert nem veti el őket, van büntetés, hűséges az Isten, de mégis itt hívja fel a figyelmet. Azt mondja, lesznek majd mások. Ha ti nem lesztek, lesznek majd mások. Ezt megmondja előre, hogy már az Ószövetségben meg volt írva, hogy majd mások hisznek. Ha a zsidóság nem hitt, mondja Pál, majd lesznek mások, akik hisznek. És így is lett. Testvérek, ha a mi református népünk nem hisz, majd lesznek mások, akik hisznek. És így is lesz. A mi dolgunk azonban nem az, hogy emiatt bánkódjunk, a mi dolgunk az, hogy megvalljuk a hitünket. A mi dolgunk az, hogy Istennek a szeretetében mellett kitartsunk. A mi dolgunk az, hogy hívjuk segítségül Istennek az igéjét, hívjuk segítségül a Szent Lelket, hogy bennünket megerősítsen ebben a hitben. És mi tudjuk hinni mindazt, amire Isten elhívott, és meg is álljunk ebben a hitben most és minden időben. Amen. Kedves testvérek, énekkel válaszoljunk Isten igéjére, mégpedig a 825. dicséret, aki nem hajtotta be, az rögtön a másik oldalt találja, 825. dicséret első és második verseit énekeljük. A 825. dicséret első verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Thank you.
helyünkön maradva, egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat, kéréseinket az Úrhoz, imádkozzunk. Amen. Felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked mindazokat, akik szólták a te igédet. Köszönjük, hogy nem titkolták el előttünk azt, hogy van örök élet és van bűnbocsánat. Köszönjük, hogy a te lelkeddel pedig formáltad az életünket, hogy mi ezt megismerjük, meghalljuk és el is fogadjuk. Köszönjük neked, Urunk, az előttünk járó nemzedékeket, akik, ha nem is voltak tökéletesek, mégis megvallották a hitüket. Köszönjük neked keresztjén elődeinket, magyar református hitvallókat, akik mutatták az utat egészen a mai napig. Urunk, hallottuk az igédet, és értjük, hogy ránk akarod bízni ezt az útmutatást, hogy világosság legyünk, amelyik rád mutat ebben a világban. Megvalljuk előtted, hogy nem érezzük magunkat olyan jóknak, tökéleteseknek, olyan ügyeseknek, akik mindezt könnyen megtehetik. Ezért téged hívunk, hogy légy segítségül, hogy te vezess, te segíts, te bátoríts bennünket, szent lelkeddel töltsd be, hogy megmaradjunk melletted, és erről bizonyságot is tudjunk tenni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy körülveszel a te szereteteddel. Köszönjük neked a mostani konfirmandusokat, és minden évnek a konfirmandusait. Köszönjük a családokat, akik imádságban hordozták őket, és akik biztatták őket, és segítették, hogy ma itt állhassanak majd előttünk, és együtt adhassunk hálát értük is. Köszönjük, Urunk, a közösséget, amiben elhívtál bennünket, hogy egymás hite által is épüljünk, és a te kegyelmedből erősödjünk meg. Urunk, köszönjük, hogy könyörgésekben jöhetünk hozzád. Így kérünk önmagunkért, a magunk hitéért, helyzeteinkért, ami helyzetekben vagyunk, életünknek különböző pillanataiban. Te tudod, hogy honnan jöttünk, tudod, hogy milyen dolgok foglalkoztatnak bennünket, milyen emberi helyzetekben vagyunk, milyen emberi kapcsolatok azok, amelyeknek a gyógyulásáért imádkozunk. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, hallgass meg a könyörgésünket, és légy segítségül. Imádkozunk a betegekért. Légy kegyelmes azokhoz, Urunk, akik hozzád kiáltanak, akik tőled várják a segítséget. És ha te úgy döntöttél, hogy ezt most el kell viselni, hogy el kell hordozni, arra kérünk, hogy ne hagyd magukra azokat, akik ebben vannak. Hadd tapasztalják meg, hadd tapasztaljuk meg mindannyian a te szeretetedet és a veled való közösséget. Urunk, különösen is imádkozunk Szelecki Aurél testvérünkért, aki műtét után van, hogy minél előbb felépüljön, és minél előbb közöttünk legyen. Így könyörgünk Csapó Zsófia testvérünkért, hogy ki jöhessen a kórházból, hogy ő is megerősödhessen, és az ő és a mi közös vágyunk, és a mi közös óhajunk, hogy újra együtt legyünk vele, itt megélhessük. Urunk, minden betegért és minden terhet viselőért így imádkozunk. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes a mi gyülekezetünkhöz, református egyházunkhoz és minden keresztény közösséghez. Urunk, különösen is imádkozunk a kárpátaljai testvérekért, a kárpátaljai magyarokért, teremts végre békét, hogy az ő életükben is egy háborúmentes időszak legyen. Nem csak azokért, akik ott vannak, nem csak a frontokon levőkért, hanem mindazokért, akiket megterhel ez a helyzet. Urunk, köszönjük neked, hogy imádságban hordozhatjuk őket is, és hadd legyünk egy kicsit még inkább olyanok, akik a sajátjainkért is könyörgünk, a kárpátaljai keresztjénekért is. Tartsd meg őket a hitükben, tartsd meg őket a te kegyelmedben, hogy el ne vesszenek azok se, akik ott maradtak számodra, és azok se, akik eljöttek, és máshol keresnek menedéket, új életet. Urunk, hadd maradjanak meg a te egyházadban, hadd maradjanak meg a keresztény közösségben. Hallgasd meg a könyörgésünket. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, konfirmandusainkért külön is, hogy őrizd meg őket a hitben, vezesd őket minden időben. És kérünk, egyházunk, népünk vezetőiért, te adj bölcsességet nekik. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg a könyörgésünket. Atyánk, ámen. Testvérek, együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, majd az istentisztelet legvégén a kifelé menet lehet a persejbe adományt tenni. Köszönjük az eddigi adományokat, amelyek akár a persejbe, akár átutalással érkeztek, illetve köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásként befizetett adományokat. Hadd jelentsem be, és külön is köszönök most két adományt a gyülekezet nevében. Egyrészt a most konfirmálóknak a szülei egy pingpongasztalt adományoztak a gyülekezetnek. Ez egy kültéri pingpongasztal, az ifjúságnak a lehetőségeit és alkalmait már megvan, már ki is próbálták többen, használható, nagyon szép, kültéri, beltéri, mintegy 200 ezer forint értékben. Köszönjük az adományt, és köszönjük, hogy így gondoltak a gyülekezetnek az életére, és hát reméljük, hogy a mostani konfirmandusaink is még sokáig fogják koptatni ezeket az asztalokat. Illetve hirdettünk adakozást konfirmációra, bibliákat fogunk is nem sokára adni, és mindezeknek a megvásárlására és egyéb költségekre és támogatásra összesen 296 ezer forint adományt kaptunk, hálásan köszönjük ezeket az adományokat. Záró énekünk a 290. dicséret, mind a négy verse. A 290. dicséret így kezdődik: Vezess Jézusunk! áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen.